Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tartott Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szentévről, december 12-én Egerben. Bércesi András a szervező Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportjának nevében köszöntötte a főpásztort. Majd a főpásztor örömét fejezte ki a szövetség EGRI csoportjának újjáalakulása kapcsán, hogy ez a csoport készen áll a városban időről időre a keresztény értelmiségieket összehívni azért, hogy egymást megerősítsük a hitünkben, a Krisztushoz való tartozásunkban. A szentév kapcsán kiemelte, célja az életszentség előmozdítása, vagyis hogy az Istent újra és még jobban életünk középpontjába helyezzük. Hogy a remény alapvető támpontot ad az életünkben, a remény ugyanis az az isteni erény, amellyel az örök életre, mint boldogságunkra törekszünk. A főpásztor tanítását adventi gondolatokkal zárta, úgy fogalmazott, a karácsony üzenete az, hogy Jézus velünk marad, nem hagy el bennünket, szeretve vagyunk, és a boldogságot Istenben és Istennél találjuk meg. Nekünk biztos reményünk és örömünk van. Zárta gondolatait. Ternyák érsek. Egerben is bemutatta Hasad a hajnal című legújabb könyvét Zsuffa Tünde írónő. Idén novemberben jelent meg Zsuffa Tünde írónő 9. könyve. A korábban írt Angyal a földi pokolban és a híd közepén után ez a trilógia 3. része. Az új kötet cselekménye az 1980-as évek Magyarországán játszódik, melynek alapjául saját életének emlékei is ihletet adtak. Motivációt adott az író számára továbbá egy 1985-ben Lakiteleken rendezett antológia est is, amely után a politikai rendszer retorziót alkalmazott a résztvevő költőkkel és hallgatósággal szemben. A könyv azt is szeretné szemléltetni azáltal, hogy az akkori Kádár rendszerben milyen magas szinten szenvedett az elnyomástól a szabad gondolkodás és a kultúra. A könyvben mutatom Budapéter teológiai tanár mondott rövid köszöntőt. Úgy fogalmazott, aki követi Zsuffa Tünde munkásságát, az tudja, hogy az író egy-egy műve egyúttal önfeltárulkozás is. A programon közreműködött Kubik Anna Kossuth Díjas színművésznő is, aki felolvasásával színesítette a kötet bemutatót. A hagyományokhoz híven idén is adventi imaestre várta az érdeklődőket az EGRI Katolikus Egyetemi Lelkészség a Líceum kápolnájában. Muhari Máté egyetemi lelkész köszöntötte a jelenlévőket, és elmondta, hogy az idei est különlegessége, hogy a Szent Mise előtt angyalbatyúk készültek, vagyis rászoruló gyermekeknek állítottak össze karácsonyi ajándékcsomagokat az egyetemistákkal. Michele Gervasoni, a belvárosi főplébánia káplánja homíliájában keresztelő Szent János alakját állította fókuszba. Ő az a személy, aki a tanítványok figyelmét is ráirányította Krisztusra. A mi életünkben is kell lennie olyan személyeknek, akik ráirányítják a figyelmet Jézus Krisztusra. Mindannyiunknak szüksége van olyan személyekre, akik segítenek, hogy találkozzunk Jézussal. Ki lehet a mai életünkben keresztelő János? Aki egy közvetítő, Isten és közöttünk, aki segít nekünk keresztény hivatásunkban, egy olyan személy, aki megmutatja az utat Jézus Krisztus felé, s ha úgy érezzük, hogy nincs, aki támogatna minket a hitünkben, ne csükkedjünk, ne adjuk fel a keresést, bátorított homíliájában. Isten az embereken keresztül üzen nekünk. Majd hozzátette, Jézussal két fő helyen találkozhatunk, az egyik az Isten szava, a másik az eukarisztia. Keressük a mestert, figyeljünk az életünkben jelenlévő keresztelő Jánosokra, és ápoljuk a személyes kapcsolatot Istennel, mondta szent beszédében Michele Gervasoni. A Szent Misén a Talentum énekészenekar szolgált, a program szeretett vendégséggel ért véget. Sopron csak akkor tudott fejlődni, ha össze volt kötve az őt körülvevő világgal, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Sopronban az M85-ös autóút befejező szakasza és a bécsi dombi alagút átadásán. A miniszterelnök beszédében elmondta, Sopron térsége nem csak az északot és a délt, hanem a keletet és a nyugatot is összeköti. Végül az időjárásról. Tovább szakadozik, több helyen csökken a felhőzet. Az esőt, havas esőt, havazást egyaránt okozó csapadékzóna kelet felé elhagyja hazánkat. A hőmérséklet -2 és +2 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit.
A Képmás decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztro élmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Ezen a hétvégén színpadon a Kozma Orsi Kvartett, a Horányi Júli Advent Akusztik és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
Nyereményeső a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Megjelent az új ember december 15-i száma. A tartalomból. A Notre Dame újjászületése, profétai szimbólum, Ferenc pápa üzenete. Interjú a szíriai nunciussal Damaszkusz elfoglalása után. A szolidaritás útja az élet áldozatig. Megemlékezés a vértanú halált halt Ervin Gáborról és édesanyjáról. Adventi ajándék. Erdő Péter bíborost a Heves vármegyei nagykökényes díszpolgárává választották. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Ne dobjál, ne játssz el, fogadjál, ítéljál, de ne hagyjál. Nincs mód, nincs esély nélküled, nincs társ, nincs tét nélkülem. Ne hívj el, ne üzz el, s ne menj el. Ne adj fel, ne adj el, ne pusd el. Nincs hang, nincs hír nélkülem. Nincs hír nélküled. Próbáltam már, s lelkembe mart, nincs másik part. Próbáltam már, s bármerre csalt, nincs másik part, ez visszatart. Vigyázz rám, ha álmodnék rossz álmokat. Vigyázz rám, ha lázadnék, s nem szabad. Van hely, hogy átölelj, ez jutott. Mérd fel, s hidd, ha nem tudod. Próbáltam már szívemben, nincs másik part. Próbáltam már vonzásban tart, s nincs másik part. Ne hagyjál, ne dobjál, ne játssz el. Fogadjál, ítéljál, de ne hagyjál. Nincs mód, nincs esély nélküled. Nincs társ, nincs tét nélküled. Szívembe ma nincs másik part. Próbáltam már, s bármerre csalt, nincs másik part. Próbáltam már, lelkembe mart, nincs másik part. Próbáltam már, 34 dal, nincs másik part.
Kedves hallgatóink! Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel DeVos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Dicsőség Istennek! Dicsőség a magasságban Istennek! Dicsőség neked, Jézus, aki szűztől születtél! Egyszeribe mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette Istent ezekkel a szavakkal. Dicsőség a magasságban Istennek! Isten fia az emberek üdvösségéért, boldogságáért testesült meg. Azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mégis a megtestesülésnek, mint Isten minden más művének, elsődleges célja Isten dicsősége. Ő az egyetlen és abszolút jó, nem akarhat semmit, ha az nem saját dicsőségét szolgálja. Amikor az emberek üdvözítésére elküldte egyszülöttét, végtelen jóságát akarta megdicsőíteni, úgy akar megdicsőülni, hogy végtelen irgalmas szeretete által üdvözíti az emberiséget. A teremtés műve bölcsességében és minden hatóságában, a megtestesülés műve pedig szeretetében dicsőíti meg Istent. Mivel Isten irgalmát és szeretetét a legtökéletesebben azzal mutatta meg, hogy fiát adta az emberek üdvösségéért, egyetlen mű sem dicsőíti őt meg annyira, mint a megtestesülés. A megváltó születésekor ezért éneklik az angyalok, dicsőség a magasságban Istennek. Az egyház tovább énekli ezt a dicsőítést abban a glóriában, amely az ünnepi miséken hangzik fel. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei király. Talán soha nem időszerűbb ez az ének, mint éppen karácsonykor. Megtölti szívünket, esetleg ajkunkra tolul. Minden hívő dicsérni akarja Istent, aki annyira hatalmas, oly nagy, szent és annyira jó, irgalmas, tele van szeretettel. Dicsőítünk téged, Szent Atyánk, nagyságodért, szeretettel és bölcsességgel te alkottál meg mindent. Annyira szeretted a világot, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, egyszülött fiadat küldted el az emberek üdvözítésére. Az ének azonban nem elég. A lélek szeretne egészen Isten dicsőségének dicsérete lenni. Krisztusban arra kaptunk meghívást, hogy dicsőségének dicsérete legyünk. Voltaképp minden keresztény Krisztus dicsőségének hirdetője. A természet feletti állapotra való felemelésének, megszentelésének és földi boldogságának nincs más célja, mint annak dicsősége, aki őt megváltotta. A keresztényeknek és még inkább a konszekráltaknak úgy kell viselkedniük, hogy minden tettük és egész életük a Szent Háromság, Krisztus Urunk dicsőségét hirdesse. Ezekben a napokban az egyház megemlékezik az igaz keresztények zsengéiről, akik életükkel és halálukkal a megváltó dicsőségét énekelték. Ezeket a földi angyalokat az Isten gyermek után ünnepli a liturgia, énekük bizonyára egyesül a menny angyalainak kórusával. Szent István első vértanú azt mutatja meg, hogy a hűséges és szerető kereszténynek mindent, sőt életét is oda kell adnia Isten dicsőségéért. Szent János evangélista, a boldog apostol, aki mennyei titkokról kapott kinyilatkoztatást, aki mindenki másnál többet mondott el a szeretet Isten misztériumáról, arra emlékeztet, hogy a testvéri szeretet az Úr parancsa, s ennek megtartása elégséges a végtelen szeretet dicsőítésére. Az apró szentek, a vértanúk virága és az egyház első gyöngyszemei azt tanúsítják, hogy az ártatlanság hangja, hasonlóan az angyalok énekéhez, Isten dicsőségének himnusza. Dicsőséged az egekig magasztalja a gyermekek és a kicsinyek hangja. Ez a himnusz különösen ékes szólóvá válik, amikor a vér áldozatával egyesül. Az apró szentek nem szavakkal, hanem halálukkal ünnepelték Isten dicsőségét. Legyen a keresztények élete is Isten dicsérő himnusz, ne szavakkal, hanem tettekkel, hogy a hit, amit megvallunk ajkunkkal, együtt járjon életünk tanúságtételével. Béke az embereknek. Ó Jézus, a béke fejedelme, add meg nekem a te békédet. Az angyalok Betlehemben két dolgot hirdetnek. Dicsőséget Istennek, és békét az embereknek. Senki sem dicsőíti Istent jobban, mint a szalmán fekvő kisded. Egyedül ő az örökige dicsőítheti Istent tökéletesen, Istenhez méltó módon. És az üdvözítő Jézus hozhat csak igazán békét az embereknek. Ő nyújtott kárpótlást a bűnsértéséért. Ő békítette össze az embert teremtőjével, és hozott létre közöttük új szövetséget. A teremtő atya lesz, az ember pedig gyermeke. Isten elhatározta, hogy új módon és véglegesen belép az ember történelmébe, elküldve fiát emberi testben, hogy az embereket, bűnbe esett teremtményeit általa ragadja ki a sötétség meg a sátán hatalmából, és benne engesztelődjék ki a világgal. Létrehozza a békét, vagyis a közösséget köztük és önmaga között, az emberek világában pedig a testvériséget. Az embernek mindenek előtt békére, azaz az Istennel való jó viszonyra, a szeretet gyermeki és baráti kapcsolataira van szüksége. Amikor az angyalok ezt éneklik, béke a földön a jó akaratú embereknek, azt hirdetik, hogy a mennyei atya nem csak hogy megbocsájtja a bűnt, hanem gyermekeként öleli magához az embereket, és visszafogadja őket a vele való közösségbe. Isten végtelen szeretettel hajol le az emberiség felé, felajánlja neki az ő békéjét, ez magában foglal minden jót, az egész üdvösséget. Az üdvözítő Krisztus a próféták által megjövendölt békefejedelme által ezt a békét kapja ajándékba az ember. Az emberek közötti béke Isten békéjéből és abból a tényből fakad, hogy mindnyájan Isten szeretett gyermekének érzik magukat. Ezt a békét is Krisztus közvetítésének köszönhetjük. Ő a mi békességünk. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távollevőknek és nektek, a közellevőknek. Az ő révén van mindkettőnknek szabad utunk az egy lélekben az atyához. Béke a jó akaratú embereknek. Ha ez a jó akarat mindenek előtt Isten ember szeretetét jelenti, jelenti ugyanakkor az emberi jó akaratát is, azaz azt a jó szándékot, amellyel be kell fogadnunk a Messiás által a földre hozott békét. Az akarat akkor jó, amikor egyenes, tanulékony és határozott. Egyenes, azaz őszintén és teljesen a jóra irányul. Tanulékony, vagyis mindig készségesen követi az isteni akarat útmutatásait. Határozott, azonnal megteszi Isten akaratát, akadályok, nehézségek és áldozatok ellenére is. Az életkörülményekben, még a legapróbb részletekben is az Úr mindig nagy lelkűségre, önmegtagadásra készteti gyermekeit. Habozás nélkül meg is kell ezt tenni annak biztos tudatában, hogy ha ezt kéri, erőt is ad hozzá. Így tettek a pásztorok. Mihelyt meghallották az angyal híradását, azonnal mindent otthagytak, nyájat és pihenést. Gyorsan útra keltek, és megtalálták a jászolban fekvő gyermeket. Elsőként találták meg Jézust, és ízlelték meg békéjét. A szent béke, tanítja Avilai Szent Teréz, akkora bátorságot önt a lélekbe, hogy kész hadat üzenni a világ összes párthíveinek anélkül, hogy lelki békéje és biztonsága megrendülne. Ó, milyen boldogság, ha valaki részesült ebben a kegyelemben, hiszen általa az ember akarata olyan szorosan egyesül Istenével, hogy többé nincs köztük különbség, hanem a kettő teljesen egy akarat. Ez az egység pedig nem csak szavakban és óhajokban nyilvánul meg, hanem tettekben is érvényesül. Ha az ilyen lélek azt látja, hogy valami jobban kedvére van jegyesének, akkor egyszerre annyira lobbot vett benne a szeretet és az a vágy, hogy neki örömet szerezzen, hogy ügyet sem vet értelmének érvelésére, sem az okra, a veszedelmekre, amelyekkel ez az utóbbi ijeszgeti. Engedi, hogy hite szabadon működjék, nem tekinti saját érdekét és kényelmét, mert megvan arról győződve, hogy ez az önmagáról való teljes megfeledkezés a legjobb ránézve. Íme ezt jelenti a jó akarat. Mária és József fölülmúlhatatlan példaképei ennek. A misztérium homája, a kemény áldozatok ellenére teljesen az isteni akaratra hagyatkoztak, és részük volt abban az örömben, hogy az egek királyát karjukban tartották. A legnagyobb fokú jó akaratnak az Istennel való egyesülés, a béke és az öröm felel meg. Az ellentmondás jele. Hálát adok neked, Uram, mert szemem meglátta üdvösségedet. Az evangélium elmondja, hogy Jézus születése után 40 nappal Mária és József elvitték őt Jeruzsálembe, hogy felajánlják az Úrnak. A templomban Simeon fogadta a gyermeket. Híres jövendőlésében ezt mondta: sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben jel lesz, amelynek ellene mondanak. Isten fia valamennyi emberért lett ember, mindenkinek felkínálja és megadja az üdvösséget, azonban sokan elutasítják. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte fel a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Milyen szomorú ez a megállapítás. Íme az emberi szabadság nagy misztériuma. Isten maga elé állítja értelmes és szabad teremtményét. Felkínálja mindegyiküknek a Jézus Krisztus végtelen érdemeiből fakadó üdvösség és szentség kincseit. Az ember szabadon elfogadhatja, vagy elutasíthatja. Ebben áll félelmetes felelőssége. Isten azért jött, hogy üdvözítse az emberiséget, hogy önmagát adja minden emberért. Készen áll arra, hogy megtegye, meg akarja tenni, de nem teszi, ha az ember nem fogadja el végtelen isteni ajándékát szabadon, ha szeretettől láthatott ösztönzéseire nem válaszol akaratának szabad odaajándékozásával. Isten nem kényszerítheti semmire az akaratunkat, s csak is ahhoz nyúl hozzá, amit önként adunk neki. Mindaddig azonban, amíg mi nem adjuk teljesen neki magunkat, ő sem adja magát egészen nekünk, mondja Avilai Szent Teréz. Azok közül, akik a templomban tartózkodtak, mindössze ketten ismerték fel az üdvözítőt. Az öreg Simeon és Anna próféta asszony. Simeon igaz és istenfélő ember volt, aki várta Izrael vigaszát, és a Szentlélek töltötte el. A lélek indítására a templomba ment, Anna pedig nem hagyta el a templomot soha, éjjel és nappal böjtölt, imádkozott az Úr szolgálatában. Íme a Jézus befogadására felkészült teremtmények jellemzői. Igazságosság, azaz az értelem és az akarat egyenessége, az Isten utáni őszinte vágy, kitartás a szolgálatában, az ima és a vezeklés élete. Minél mélyebbek ezek a készségek, az ember annál nyitottabb az isteni tevékenység számára. A Szentlélek felismerteti vele Jézusban üdvözítőjét és megszentelőjét, Jézus pedig beteljesítheti benne művét. Az ilyen emberek különös módon a Szentlélek behatása alatt állnak. A lélek sejteti meg velük az isteni dolgokat, és vezeti őket gondviselésszerűen, hogy egy adott kedvező pillanatban fel tudják fedezni Jézust, mindig jobban meg tudják érteni üzenetét, és behatoljanak az evangélium értelmébe. Az Úr felismeréséhez nekünk is, mint Simeonnak szükségünk van a lélek indítására. A lélek pedig azt indítja, aki igaz, kedves Istennek, és ő rá várakozik. A lélek azt indítja, aki, mint Anna, éjjel-nappal Istennek szolgál, teljesítve akaratát, állandó imában és a bűnbánat szellemében. Az ilyenek számára Jézus a szó teljes jelentésében a feltámadás indítéka. Isten igazi gyermekei ők, akik nem a vérnek vagy a testnek vágyából, s nem is a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. Akiket Isten lelke vezérel, állítja Szent Pál, azok Isten fiai, ezek meghaltak a bűnnek, és új életre támadtak Krisztusban.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos kármelita szerzetes teológia professzor Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Nagyra vágyó tű című mesét.
A Nagyra vágyó tű. Volt egyszer egy közönséges varró tű, aki igen sokat tartott magáról, s el akarta hitetni a világgal, hogy a hímző tűk finom és előkelő családjához tartozik.
Vigyázzatok!
Fogjatok jól, parancsolt az újakra, akik elővették. Nehogy véletlenül elejtsetek. Ha a padlóra esem, soha többé nem találtok, olyan finom vagyok. Csak ne légy olyan nagy garral, intették le az újak, és alaposan megszorították a derekát.
Látjátok? Kísérettel vonulok,
kérkedett a tű, s büszkén húzta maga után a fonalat, melyen nem volt csomó. Az újak ügyet se vetettek a dicsekvő beszédre, a szakácsné fesletbőrű papucsának irányították a tűt, azt kellett összefoltoznia.
Micsoda alantas munka,
finnyáskodott a tű.
Ezen ugyan sose jutok keresztül, ketté törik a derekam, meglátjátok, ketté törik.
Úgy is lett.
Megmondtam, én megmondtam,
siránkozott a varrótű,
nagyon is finom vagyok.
Na most aztán már semmire se vagy jó, mondták az újak, de azért nem eresztették el, a szakácsné pecsétviaszt csöpögtetett a tűre, aztán összetűzte vele elől a kendőjét. Hát meltű lett belőle, emelte még magasabbra az orrát a nagyra vágyó tű.
Tudtam én, hogy még magasabb polcra kerülök, hiába a származásom. Bizony a vér nem válik vízzé.
És elégedetten nevetett, de csak befelé. A varró tűkön sosem lehet észrevenni, ha nevettek. Olyan büszkén pöffeszkedett a szakácsné kendőjében, mintha aranyos hintóból tekintgetne körül.
Bocsánat, ha szabad kérdeznem, kegyed aranyból van?
Kérdezte a szomszédasszonyát egy szerény kis gombos tűt.
Elragadó a megjelenése, feje is van. Igaz, hogy elég kicsi. Igyekezzék, hogy nagyobbra nőjön, mert pecsétviaszt nem akárkire csöpögtetnek ám. Azzal büszkén kihúzta magát, de úgy, hogy
ki is esett a kendőből. Egyenest a mosogató vízbe, amit a szakácsné éppen akkor zúdított ki a Szent csatornába.
Most világjáró útra kelek, mondta a tű. Ha ugyan meg nem feneklek valahol.
De bizony megfeneklett.
Nem erre a világra teremtettem én,
sóhajtotta a Szent csatorna alján.
Túlságosan finom a lényem. Még szerencse, hogy tudom, ki vagyok, és ez mindig megvigasztalja az embert.
És továbbra is büszkén feszített, nem vesztette el derűs kedvét. Fölötte a Szent csatorna vizében mindenféle limlom vitorlázott el, forgács, szalmaszál, újságfoszlány.
Milyen gondtalanul úsznak,
elmélkedett a tű.
Nem is sejtik, ki fölött vitorláznak el.
Megrekedtem, s most nincs tovább.
Lám ott úszik egy forgács. Bizonyos, hogy mit sem tud a világról, csak annyit, hogy ő forgács. Ott meg egy szalmaszál, néhogy pörög forog a vízben. Ne légy úgy eltelve magaddal, szalmaszál, mert még oda vágódol a csatorna falához, az meg ott egy újságfoszlány. Már rég elfelejtette a világ, hogy mit írtak rá. Lám, mégis hogy terpeszkedik? Én meg itt ülök, türelmesen és várok, mert tudom, hogy így is vagyok valaki.
Egy nap megcsillant valami a közelében. A tű gyémántnak hitte, pedig csak egy kis üvegcserép volt, de fényesen tündökölt, s ezért a nagyra vágyó tű megszólításával tüntette ki, és mint melltű mutatkozott be neki.
Kegyed gyémánt, ugyebár? Olyan féle vagyok, felelte az üvegcserép. Így hát mind a ketten magas előkelőségnek tartották egymást, és ezért beszédbe is ereszkedtek. Arról folyt a szó, hogy milyen gőgös a világ. Én egy asszonyságé voltam, és egy dobozban laktam, kezdte el élete történetét a tű. Az asszonyság szakácsné volt, a kezén 5 ujjat visel, de mondhatom, soha életemben nem láttam felfuvalkodottabb teremtéseket, pedig hát nem voltak jók semmi másra, mint hogy engem kivegyenek a dobozomból, és visszategyenek. És előkelő származásúak voltak azok az ujjak?
Érdeklődött az üvegcseré.
Előkelő származásúak, nevetett gúnyosan a nagyra vágyó tű. Azok ugyan nem, de persze annál gőgösebbek. 5 voltak testvérek, született ujjak valamennyien. Egymás mellett sorakoztak, bár különböző nagyságúak voltak. A legszélső a hüvelyk új, tömzsi, köpcös alak volt, eléggé kiállt a sorból, egyetlen izület volt a hátán, ezért csak egy helyen tudott meggörbülni. Mégis azzal kérkedett, ha az embernek levágják a hüvelyk ujját, még katonának se sorozzák be. A fazéknyaló új, mutató újnak is mondják, minden édes meg savanyú lébe belemászott. Ő mutatott fel a napra, a holdra, s őt nyomta meg a szakács, néha levelet írt. A középső új következett utána, ez volt a legnagyobb, és eléggé lenézte a társait. A negyedik új aranykarikát hordott a derekán, ezért gyűrűs újnak címeztette magát. A kis új pedig nem csinált az égvilágon semmit, de ez meg arra volt büszke. Más se tett az 5 új, csak kérkedett, dicsekedett, és én nem bírtam tovább hallgatni, s most itt gubbasztok elfelejtve. Ebben a pillanatban újabb víztömeg zúdult a Szentcsatornába, színig megtöltötte és magával sodorta az üvegcserepet. No, ez már elindult a világjáró útra, sóhajtott föl irigyen a tű. Én meg itt rostokolhatok tovább. Hiába, nagyon is finom vagyok én erre a világra, de éppen erre vagyok büszke. És ez a nemes büszkeség, azzal tovább feszített a csatorna alján, és elmélkedett. Sokszor már azt hiszem, hogy a napsugarak családjából származom, gondolta, olyan finom és fényes vagyok, mint ők. Most jut eszembe, hogy a napsugarak keresnek is néha a víz alatt. Ó, teremtőm, olyan finom vagyok, hogy még a tulajdon édesanyám se lel meg a vízben, csak neszegtem volna a nyakam, akkor szemem is volna, és sírhatnék. Bár talán akkor sem sírnék, mert az nem előkelő. Egy napon utca gyerekek sereglettek a csatornához, belenyúlkáltak a vízbe, s limlomokat haláztak ki belőle, rozsdás szögeket, öreg pénzdarabokat, meg egyebeket. Piszkos munka volt, de hát ebben lelték mulatságukat. Jaj, kiáltott fel az egyik, mert a tű megszúrta az ujját, kihalázta, szemügyre vette. Ez aztán csúflegény. A tűről, amíg a csatornába hevert, lemállott a pecsétviasz, és testét feketére ette a rozsda. De feketében mindenki karcsúbbat mutat, s így a nagyra vágyó tű azt hitte, hogy most még törékenyebb, még finomabb, mint valaha. Itt úszik egy tojáshéj, kiáltották az utcagyerekek, s a tűt beleszúrták a tojáshéjba. Fehér hajón, fekete ruhában ábrándozott el a tű. Illik a ruhámhoz ez a hajó, így legalább észrevesznek. Csak nehogy tengeri betegséget kapjak, mert akkor eltörök. Szerencsére nem kapott tengeri betegséget, és nem törött el. A tengeri betegségtől megvédi az embert az acélgyomor, meg az a tudat, hogy sokkal különb a többinél. Most már nem fog rajtam a betegség. Minél finomabb az ember, annál többet kibír. Recs! mondta a tojás éj, mert egy fuvaros kocsi kereke ment át rajta. Jaj, jaj, micsoda súly! Kiáltott fel méltatlankodva a nagyra vágyó varrótű. Mégis tengeri betegséget kaptam volna. Összetörök, jaj, összetörök! De mégsem törött össze, pedig egy fuvaros kocsi ment keresztül a derekán. Ott feküdt a sárban, feküdjék is, időtlen időkig.
Kedves gyerekek, ma este a Nagyra vágyó tű című mesét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Lá!
Kis madarak, etesd, gondozd, vigyázz őket.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!